Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén keresztelői énekünket énekeljük, 329. dicséretünk második versét énekeljük fennállva. 329. dicséretünk második verse. Nem éltem még a föld színén, de értem megszülettem. Hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus keresztség sakramentumát. Jézus mennybe menetele előtti utolsó szavait olvasom, ahogyan tanítványaitól búcsúzott. Máté evangéliuma legvégén a 28. fejezet 18-19-20. Verseiben olvashatjuk. Így szól tanítványaihoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves gyülekezet! Keresztelőn lehetünk most együtt. Hálát adunk az élő Istennek, kisgyermekekért. Úgyhogy néhány nappal van mögöttünk, karácsony ünnepe, amelyben együtt a család, kicsinyek, nagyok, gyermekek, szülők, nagyszülők ott vannak. Az ünnep sok öröme, áldása, ajándéka, és közben pedig arra figyelünk, hogy egy gyermek született. Gyermek született nekünk, fiú adatot nekünk, az Úr Jézus. Hálát adunk az ő születéséért. Földre jöttéért. Ajándékokat adunk és kapunk, miközben tudjuk, a legnagyobb ajándék maga az Úr Jézus, akiben Isten az ő szeretetét megmutatta irántunk. Most pedig együtt vagyunk, és hálát adunk gyermekekért, miközben tudjuk, a szülő számára a gyermek Isten ajándéka. Ajándék. Ajándék, amelyet ránk víz egy időre. Ajándék, amely azért adatot, hogy nem csak őrizzük, de neveljük, tápláljuk, megadjuk, amire szüksége van. Ajándék, amelyre sokan sokat várnak, amelyért most hálásak szülők, keresztszülők, hogy Isten megadta, hogy itt van ő is. karácsonyi történet nem csak úgy van előttünk, mint születés történet, hanem ismerjük a karácsonyi történet, Jézus születése történetének sok, a történetben levő sok nehézséget, fájdalmat is. És gondolhatunk nem csak arra, hogy egy szülés előtt álló kismának nincs hely, istállóban állatok közt kell megszülni a gyermekét, de arra is, hogy ahogy a bölcsek odaérkeznek Jeruzsálembe, keresik a megszületett új királyt, Heródes, az akkori király féltékenységből meg akarja ölni ezt az új királyt. Meg kell halnia, ezért egy király kegyetlenségéből minden két év alatti kisgyermeknek a történet szerint. Mennyi szomorúság, fájdalom a születés történetben. Mennyi veszély fenyegeti ezt a gyermeket, aki értünk adatott, az Isten fiát. De Isten őrzi őt. Isten megőrzi minden bajtól. Már ott születésében is benne van az ő sorsa. Hogy szegény nyomorult körülmények között van, hogy menekülnie kell, menekítenie kell őt szüleinek, hogy életére törnek. Jézus értünk vállalta az ő sorsát. De itt vannak előttünk a mi gyermekeink is, amiket Isten nekünk adott, hogy vigyázzunk rájuk, neveljük, adjuk meg, amire szükségük van. Miközben szülőként látjuk az ő törékeny életüket is. Ő bennük is látjuk, mennyire törékeny az emberi élet. Mennyi veszély fenyegeti az emberi életet. Mennyi baj tud történni, mennyiféle betegség, testi probléma is, és a mindennapok gondoskodásában, és mennyi mindenre oda kell figyelni, hogy azt kapja meg, amire szüksége van. Hosszan sorolhatnánk, hogy a most született gyermeket, meg a néhány hetes, meg a néhány hónapost, meg a néhány évest, mennyi baj, veszély fenyegetheti, mennyi mindenre kell oda figyelni, hogy azt kapja meg, amire szüksége van. Isten ránk bízta, mint egy piciny, törékeny életet ajándékképpen gondozzuk, neveljük, megóvjuk. És látjuk ennek a sok nehézségét, és azt, hogy ez mennyi teherrel, feladattal, felelősséggel jár. Gondoskodunk róluk, neveljük és óvjuk őket. Isten ennek felelősségét bízza a szülőkre, keresztszülőkre, és most azért vagyunk itt, mert nem csak ezt bízza ránk, hogy a testéről gondoskodjuk, hogy megóvjuk hidegtől, éhségtől, szomjúságtól, egyéb veszélyektől, fogjuk kezét első lépteiben, és így sorolhatnánk tovább. Nem csak ez bízta ránk Isten, hanem azt is, hogy az ő lelkét is gondozzuk, tápláljuk. Ahogy ott vagyunk a mindennapokban, és tudjuk az első hónapokban a legjobb az a babának, ha anyatejet kap, utána pedig mivel is kezdjük a hozzátáplást, mit adjunk neki, mit enne jót neki, és mit fog szeretni. És aztán pedig nagyobb gyermeknél meg, hát már gondolkodik a szülő, hogy mit is kéne tenni, hogy ne legyen olyan válogatos, hogy ne csak egy-két dolgot egyen meg, hanem sok finom táplálételt megegyen. Figyelünk arra, hogy mit adunk neki, és mit eszik. valahogy így kell legyünk azzal, ami az ő lelkét éri. A lelkét érő hatásokkal. Mibe engedjük bele? Mivel tápláljuk az ő lelkét? Ez is a szülői gondoskodás nagy kérdése. Milyen hatásokat engedünk, hogy érje őt? Megtesszük-e, megadjuk-e neki, hogy megértse és sajátjává legyen, hogy mit jelent, hogy itt Isten az ő gyermekévé hívja őt és fogadja. Hogy azért vagyunk együtt, hogy itt most Lilianna, Dorottya, Gergely is saját életükre nézve átéljék az Isten megszólító szavát. Enyém vagy, gyermekem vagy, hozzám tartozó, szövetségbe hívlak, szeretlek, tartozz hozzám. Nem érthetnek ebből még szinte semmit. De mi magunk szülők tapasztalhatjuk, mit jelent Istenhez tartozni. Ezt kell átadjuk neki, gyermekeinknek. Így kell őt a lelki dolgokkal is táplálnunk, hogy ez is a sajátja legyen. Hogy ő is Isten gyermekévé legyen, amire ő igent mond. Hogy megérezze az Isten szeretetét, amely megjelent Krisztus Jézusban. Hogy Isten Dorottyát, Gergelyt, Liliannát is annyira szereti, hogy Jézus elküldte értük a földre. Ahogy foglalkozunk velük, megérzik-e majd a Krisztus szeretetét? És megértik-e a Krisztust? A beszédünkből, a velük való foglalkozásból, tetteinkből, és azzal, amit nekik mondunk, amit nekik olvasunk, meséket, vagy amit látnak és hallanak. A Krisztus szeretetét érzik-e meg? Vagy valami egészen mást? Ezt is jelenti az, hogy tápláljuk, gondozzuk, neveljük őket. Nem csak testüket, lelküket is. Ezt is jelenti, hogy megóvjuk veszélyektől. Adja Isten, hogy ne csak szülői külsőkben, testükben való gondoskodásban éljék meg a szeretetet, a gondoskodást, de majd tapasztalják a szülők, a keresztszülők, és itt a gyülekezet közösségén keresztül is, hogy Isten szereti őket, hogy ők Isten ajándékai. Hogy minden nap így tekintünk rájuk, hogy Isten ajándékai ők, akiket felelősek vagyunk. Gondolni testüket, lelküket, Krisztushoz vezetni, Krisztusra mutatni. Ebben erősít meg minket most a mi Urunk, néhány csepp víz által, az ő szeretetéről, értünk való áldozatáról erősít meg a néhány csepp víz által, és az ígéret által veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mert enélkül nem fog menni. A Krisztus jelenléte nélkül nem fog menni. Nem fog menni ez, ha nem hívjuk be őt család életünkbe. Hogy ő jelen legyen, és segítségét kérjük. Így legyen. Amen. Ezeknek a gondolatoknak jegyében teszem fel az ilyenkor szokott kérdéseket keresztséggel kapcsolatban. Kérem, jöjjenek az úrasztala mellé a szülők és keresztszülők, és legyünk ennek mi gyülekezet fennállva tanúi. Kérdezem először szülőket, keresztszülőket. Akarják-e, hogy gyermekeik az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba, Szent Keresztség által befogadtassanak. Ha igent feleljük, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy gyermeküket, gyermekeiket úgy nevelik és neveltetik, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Istenbe vetett hitéről, majd maguk önként tudjanak hitvallást tenni a gyülekezet színe előtt. Ha igen, feleljék, ígérjük. Most a gyülekezethez fordulok. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ígérjük. Most valljuk meg a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, mondjuk el együtt felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked ezekért a gyermekekért. Hálát adunk az ő életükért, hogy megajándékoztad ővelük ezeket a családokat, szüleiket, szeretteiket. Köszönjük, hogy megőrizted őket, és megőrizted az édesanyát, édesanyákat. A gyermekvárás nehéz idejében, óráiban, heteiben. Köszönjük, hogy tapasztalhatjuk naponként őrájuk tekintve is szeretetedet. Kezedbe tesszük, Urunk, az ő életüket. Könyörgünk őértük, hogy fogd az ő kezüket életük minden napján. Óvd, őrizd őket bajoktól, betegségektől, és a lelküket érő, fenyegető veszélyektől, amik rossz irányba vinnék életüket. Add, Úr Jézus, hogy megismerhessenek téged, mint megváltójukat, aki értük jöttél a földre, aki megszólítottad őket most is, aki szövetségre hívod őket. Jöjj, Urunk, légy velük, légy velünk, légy a családok segítője mindennapokban, légy erőforrásuk, hogy tudják azzal és oly módon táplálni gyermeküket, gyermekeiket, nem csak testüket, lelküket. Amire szükségük van, ami az örök életre vezet. Tudják, tudjuk a te szeretetedet megélni, továbbadni az otthoni együttlétben is. Családi nehézségek, gondok, bajok között is. Így kérjük áldásodat Liliana, Gergely, Dorottya életére. Add, Urunk, hogy téged megismerve gyermekeid legyenek, és közösségünk tagjai legyenek. a mindennapokban is. Így kérünk most ezt az órát, és áld meg számunkra, melyben szeretetedet látható jegyekben is megmutatod. Amen.
Liliannak, Ráhel, keresztelek téged az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Amen. Liliana, Gergely, Dorottya, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Neveljen fel nagyjá szüleitek örömére, Isten dicsőségére. Áldjon meg otthonotokban is a hit, a remény, a szeretet mennyei ajándékaival. Amen. Foglalj el helyünket, és 252. dicséretünket énekeljük.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Jelenések könyvében, az 5. fejezetben.
És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám: ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet, és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt, és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és aranypohár, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek, eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak hatalmas hangon: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt: ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Ámen.
Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert szent vagy. Tiéd minden erő, hatalom, áldás, dicsőség. Ezt éneklik fent a mennyben. Ezt mondja a mennyei kórus, a miénk pedig gyakran néma, vagy pedig valami fajta motyogásba merül ki, amikor hozzád fordulunk. Szeretnénk leborulni és imádni téged, egyedül téged, az igaz és egyetlen egy Istent. Hódolni neked, mint ahogyan hódoltak a királyok fiad jászlánál, imádni téged, egyedül imádandót. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mi gyakran eltévelyegünk, bocsásd meg, hogyha nem rád figyelünk, bocsásd meg, hogyha bántunk szavainkkal, vagy indulatos a mi természetünk, bocsásd meg, Urunk, amikor ellened fordulunk, amikor téged gyalázunk, amikor más a mi szólamunk, szavunk, amikor mást énekel a mi belső kórusunk. Kérünk, hogy most taníts tőled valóan téged imádni, téged tisztelni. Küldj szent lelkedet, hogy értsük a te igédet. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 488. dicséretünket énekeljük első és második verszakával. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó reggel, szár hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, végetlen kegyelem, három szemében áldott te egy Isten. Szent vagy, szent vagy, szent Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található Lukács evangéliumában a 23. fejezetben, a 6. verssel kezdődő szakasz válogatott verseit olvasom. Amikor Pilátus meghallotta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik Jézus, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Kérdezgette őt hosszan, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonái kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztette, és visszaküldte Pilátushoz. Pilátus hívatta a főpapokat, a véneket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Én előttetek hallgattam ki, és semmi olyan bűnt nem találtam ebben az emberben, amivel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halálra érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátani egy foglyot. Erre valamennyien felkiáltottak, ezt öld meg, Barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez az ember a városban történt lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak, feszítsd meg őt. Ő azonban harmadszor is így szólt hozzájuk, de hát mi rosszat tett ez az ember? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát és elbocsátom. De azok hangos kiáltozásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy nagyon sokakat foglalkoztat az a kérdés, ami a méltósággal összefügg a hétköznapi életben. Gyakran beszélgetünk, és gyakran mondjuk, hogy valaki méltó, vagy éppen méltatlan. Hogyha megállunk valakivel szemben, akkor ilyeneket is szoktunk mondani, hogy méltó módon temessenek el valakit. A keleti egyházakban szokás, hogyha egy püspököt megválasztanak, akkor az oltár előtt, tehát nem az oltár mögött, vagy nem az ikonosztáz mögött, az oltár előtt felkiáltanak, és azt mondják, hogy axios, hogy méltó. méltó arra a szolgálatra, méltó arra a hivatásra, hogy embereket vezessen. Kiáltanak, méltó. És még mielőtt összekevernénk a dolgokat, az embernek is van méltósága. A teljes történelmünk arról szól, hogy mi az, ami méltóvá teszi az embert ahhoz, hogy embernek nevezzék. Az Ószövetség világában, amikor az emberi méltóságról van szó, akkor leginkább úgy adja vissza a Szentíró, hogy igaz. Ennek a szónak a megfelelője a magyar nyelvben, vagy ennek a héber szónak a megfelelője a magyar nyelvben a méltó. Hogy igenis vannak olyanok az Ószövetség világában emberként, akik méltó emberek egy szolgálatra, egy tisztségre, vagy egészen egyszerűen az életükről ez a méltóság teljesség sugárzik. Jóbról olvassuk például a könyv 15. fejezetében, hogy ő ilyen erkölcsileg is fedhetetlen, méltó emberként viselkedett ebben a világban. Leginkább akkor szoktuk a méltó vagy méltatlan kifejezést használni, amikor érezzük ennek a hiányosságait a hétköznapi életben. Amikor valaminek meg kellene történnie, de nem történik meg. Akkor méltatlanná válik valaki valamire, barátságra, megbecsültségre. Vagy amikor az ember veszíti el önmaga méltóságát. Egy filozófus, aki látta a nácizmusnak a bűneit, és a menekültek áradását, úgy fogalmazott, hogy az embernek joga van ahhoz, hogy jogai legyenek. Das Rechte zu haben, mondta. Joga van ahhoz, hogy személynek tekintsék, hogy az emberiség nagy családjába tartozónak tekintsék, hogy rászorultság esetén segítsenek neki. Ha már azt is elvitatják az embertől, hogy jogai legyenek, ha már nem ismerik a jogi szubjektum létét, akkor sértik a legmélyebben. Akkor lehet kiirtandó osztály, kihasználható munkaerő, név nélküli szám. Akkor lehet puszta eszköz, lehet tárgy. Íme az embernek is kell, hogy legyen méltósága ebben a világban. Az Új Szövetség is beszél a méltóság fogalmáról. Több helyütt olvasunk róla. Például arról olvasunk, hogy van egy kapernaumi százados, aki sokkal támogatta a közösségét, anyagilag megbecsülésben részesítette a zsidó közösséget, és megbetegedett az egyik szolgája. És azt mondja a Szentírás, hogy az ott lévő zsidók azt mondják Jézusnak, hogy ez az ember, nem ez a szó szerepel ott, de érezzük valahol ennek a szónak a hátterét, méltó arra, hogy meglátogasd őt, méltó arra, hogy a szolgáját, hogy meggyógyítsd. És akkor azt mondja ez a százados, itt viszont már a méltó szó szerepel, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomban jöjj, csak egy szót szólj, és meggyógyul. Vagy másik helyen, amikor a méltóság szava szerepel, három szó van egyébként ebben erről a Bibliában, de most csak egyre koncentrálok, akkor a tékozdó fiú történetéhez jutunk. Tékozdó fiú, amikor az apjának az asztalára csak kikéri a vagyonából rá első részt, szeretne önálló, felvilágosult életet élni, és amikor hamar oda lesz a vagyon, mert nehéz napok jönnek, olyan, amire nem számított, amit nem kalkulált be, akkor magába száll, eszébe jut, hogy az apjának a béresei otthon bővelkednek, hogy haza lehetne menni az otthonba, és akkor utána megfogalmazza magában a találkozásnak a mondatát, hogy amikor majd szembeáll az apjával, akkor azt mondja neki, hogy apám, nem vagyok méltó, hogy fiadnak hívjanak. Ugyanez a szó szerepel itt, mint amire az előbb utaltam. És amikor Jézus beszél a megtérésről, akkor azt mondja, hogy teremjetek a megtéréshez méltó gyümölcsöket. Vagy hogy az Istenhez való viszonyunkat Jézus úgy jellemzi, hogy ez az evangélium befogadásától és elutasításától függ. Ahogy ahol fogadják az evangéliumot, ott méltó, hogy maradjanak a szolgák. Milyen szép, hogy az új szövetség is beszél a méltóságnak a kifejezéséről. De mégiscsak a legszebb szó, amikor a méltóság előkerül, az a Jelenések könyvében ez a nagy mennyei istentisztelet. Amikor elhangzik a kérdés, hogy kicsoda lesz méltó arra, hogy átvegye azt a könyvet, amelyet kívülről és belülről teleírtak, és amely hétpecsétes titok, hétpecsét fedi. Ki lesz méltó arra? Kinek van akkora becsülete? Ki az, aki axiósz, aki majd ezt átveheti ezt a könyvet? És akkor a mennyben síri csend van. Pedig ott vannak az angyalok, ezerszer ezren, tízezerszer tízezren, ott van a 24 vén, ott vannak a mennyei lények, és mindenki hallgat. Ki méltó? Ki méltó arra, hogy odálljon az Isten, az élő Isten elé, és elvegye tőle a könyvet, amelyben a világ élete, története, mindennapjai, sorsfordító eseményei, minden benne van. Ki méltó arra? És csend. Azért olvastam egy evangéliumi történetet, egy részletet, amely Jézus Krisztusnak a kihallgatásáról és Jézus Krisztus ítéletéről szól. Heródes, a király, és Poncius Pilátus, a fejedelem, mindünk meghallgatják Jézust. Csak csendben jegyzem meg, hogy Jézus hallgat, nem beszél. Csend van. És akkor, amikor meghallgatják őt, és kigúnyolják őt, amikor beállítják a középpontra, amikor karikatúrát csinálnak belőle, akkor ezt olvassuk Pilátus szájából. Semmi halálra méltó dolgot nem találok benne. Úgy fordítja a Szentírásunk, hogy halálra érdemlő dolgot, de itt a méltó kifejezés szerepel. Semmi halálra méltó nincsen benne. És amikor ezt kezdjük megérteni, akkor érezzük is a két nagy-nagy, így mondom most, drámának a helyét. Egyrészt Jézus perének a helyét, ahol az emberi méltóságnak a kérdése jelenik meg. És látjuk a mennyei istentiszteletet. Mindkettőnek a középpontjában Jézus áll. Hadd mondjam, lehet, hogy nem így van. Mindkettő egy trónteremben történik. Mindkettőben vannak olyanok, akik résztvevők, nem egyen, nem ketten, ez nem titokban történő esemény. Az egyikben ott vannak a főpapok, ott vannak az írástudók, ott vannak a vének. A másik oldalt ott vannak az angyalok, ott vannak a vének, a megdicsőült vének, ott vannak a szeráfok, ott vannak a mennyei lények. És ugyanaz a kérdés hangzik el, kicsoda méltó? És ott van a kórusnak a szava is. A Földön azt látjuk, hogy amikor a méltóság kérdése szóba kerül, akkor ez a kórus azt üvölti, feszítsd meg. Méltó a halálra. Öljétek meg. Ez ennek az igéjek a drámája. Hogy mindaz, ami a mennyben elhangzik, annak az ellentéte a földön megvalósult. A teljes és totális ellentéte. Hogy még Pilátus szeretné megmenteni a haláltól is, semmi halálra méltó dolgot nem követett el, és ezek pedig üvöltik, méltó a halálra, feszítsd meg! És azt mondja Lukács evangélista, hogy mindez úgy történt, mert kiáltozásuk győzött. És akkor átkapcsolunk, és látjuk a mennyei istentiszteletet. Azt az istentiszteletet, ahol az a kérdés, hogy kicsoda méltó, hogy átvegye Istentől ezt a lepecsételt könyvet, és senki sincs. És akkor az ember elkezd sírni, hogy nincs senki. Nincs egy angyal, nincs egy szeráf. Hol van Pál apostol? Hol van Mózes? Hol vannak azok, akik életüket adták Jézus Krisztusért? Senki sincs. És akkor valaki odalép vigasztalólag Jánoshoz, aki bepillantást nyer ebbe az Isten tiszteletbe, azt mondja, ne sírj, mert méltó a megöletett bárány, hogy átvegye a könyvet. Az, amitől Pilátus szeretné megmenteni Jézust, a halálból kiragadni Jézust, nem tudja, hogy Jézus nem megmenekülni akar a haláltól, hanem győzni akar a halál felett. Mert Jézus, mint megöletett bárány, ott áll közében. A holtak nem szoktak állni. A holtak legtöbbször feküdni szoktak, elterülve feküdni, tehetetlenül, semmit sem téve. És ott áll a megöletett bárány, hordozva a sebeket a saját testén, felismerhetően, hogy ő az, ő Jézus, akit a sokasság halálba küldött, halálba bocsátott, aki nem csak megfeszítést kiáltottak, hanem meg is feszítették, és tényleg bele is pusztult ebbe fizikailag, a szószoros értelemben, de Isten győzött a halál felett. Kicsoda méltó arra, hogy megmentsen bennünket, hogy átvegye ezt a könyvet egyedül Jézus, aki, és ezt a mondatot Szűcs Ferenctől tanultam, ezen a szószéken mondta, egy nagyszombati alkalommal, aki Júda oroszlánja. Micsoda dramaturgia, mondta Szűcs Ferenc. A bárány tulajdonképpen oroszlán. Aki elhordoz minden büntetést, az tulajdonképpen a győztes. Azi az erő, azi a hatalom. Azért minden ezen a világon. És honnan tudjuk, hogy ő a méltó, hogy egyedül ő áll. A többiek pedig leborulva vannak előtte. Leborulva imádják. Kedves testvérem, hogyha te azon gondolkodsz, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, azon gondolkodsz, hogy Istennek esetleg milyen hatalma van ebben a világban, hogy majd megalkuszunk vele, hát nem. Isten a győztes. Nem az győzött, amit mi akartunk, az a pusztulásba vezet, az a gyilkos indulat, a gyilkos szándék, Jézus pere, keresztre feszítése, az bennünket jellemez. Aki győzött, aki áll, az uralkodik. És azért egyedül a tisztelet, az áldás, a dicsőség, a hatalom. Milyen jól tudták ezt az első században. És milyen jól tudják ezt most is a mennyben. Azt mondják a Biblia magyarázói, hogy ezek a rövid Isten dicsérő sorok doxológiának nevezik. Ezek részesei voltak egykor az első századok Isten tiszteleteinek is. Ugyanígy imádták a feltámadt élő Istent. Ugyanígy kiáltották ezeket a szavakat. Ugyanúgy énekelték ezeket az énekeket. Ugyanúgy mondták, szent, szent, szent a seregeknek ura. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, hogy egy angol száz dallammal is ugyanezt mondjuk. És ugyanezt mondja, csak kevésbé énekeljük Balassi Bálint magyar dallamú éneke. Erről szólt. Istennek erről a szentségéről szólt. Mi meg valahogyan elmotyogtuk ezt az éneket, valljuk be őszintén. Hát arra hív Isten bennünket ezen a mai vasárnapon, az esztendő utolsó vasárnapján, hogy bátran járuljunk oda ehhez az élő Istenhez, aki minden hatalom menjen és földön, és bátran rábízhatjuk az életünket, sőt, bátran rátehetjük a mi bűneinket is, mert ezt elhordozta, ezt fiában megbocsátotta, nekünk pedig örök életet kínál, mert ő a szent, az igaz, aki halott volt, de íme él, és ő az, aki győzött. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére, 176. énekünket énekeljük, egy szanktuszt énekeljünk, egy középkori szanktuszt lesz. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert tiéd minden hatalom menjen és földön, és egyedül te vagy méltó arra, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk. Fiat pedig méltó arra, hogy átvegye a könyvet, hogy jobbodra üljön, hogy veled kormányozza a mi életünket, mert ő meghalt és feltámadt. Életünknek egyedüli záloga, reménysége, és nagy vigasztalója ezért a te fiad, a bárány, az oroszlán Krisztus. Köszönjük, hogy benne van a mi teljes engesztelődésünk, bűneinknek bocsánata, benne van a mi testünknek feltámadása, és hozzá folyamodhatunk életünknek minden bajával, zord gondolataival, kilátástalanságával. A te kezedbe tesszük, Urunk, a mi gyülekezetünket, minden tagját, a most megkeresztelt gyermekeket, szüleiket, keresztüleiket, rokonaikat. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért, akiknek évekkel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt nagyon nehéz ünnepnapjaik voltak. Kérünk, hogy vigasztald őket, hiszen te vagy a méltó, az élő, az egyedül szent és igaz Úr. És könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, a betegekért, azokért a testvérekért, akik nyomorúságot hordoznak tagjaikban, akik az elmúlt napokban is kórházban voltak. Kérünk, hogy gyógyítsd őket, erősítsd őket. Imádkozunk azokért, akik műtétre várnak. Imádkozunk azokért, akiknek a szíve sebesedett meg, vagy a lelke kérgesedett meg. Őket is kérünk, hogy gyógyítsd. Adj számunkra olyan dicséretet, éneket, mely a mennyben hangzott, és ma is hangozhat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, a sok csomagkészítést, gyermekszolgálatot, temetői ügyeletet, színpadpakolást, kirándulás szervezést. Ki tudja még hány és hány feladat volt, amit elvégeztek testvérek, Istenünk dicsőségére. Köszönjük szépen! Testvéreim, két kiadványunkra hadd hívjam fel a figyelmet. Az egyik gyülekezetünk áldás békesség újsága, legfrissebb számát vehetjük kézbe, 800 forinttal tudunk hozzájárulni a költségeihez. Nagy örömmel hirdetem testvéreimnek, hogy megjelent örök emlékezésre méltó, itt is bele van a méltó, jegyzések címmel gyülekezetünk elsősorban 20. századát bemutató könyv, sok-sok illusztrációval, képpel, leírással. Szeretettel ajánljuk minden gyülekezeti tagunknak. Hirdetem, hogy a könyv az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és Pomáz város önkormányzatának a támogatásával jelent meg, és éppen ezért a könyvet ingyenesen tudjuk adni gyülekezeti tagjainknak. Viszont azt kérem, hogy a könyvért, hogyha megtehetik a testvérek, mégis egy jelképes összeggel járuljunk hozzá, nem is ennek a könyvnek a kiadásához, hanem ahhoz, hogy ezt az iratmissziót folytatni tudjuk a következő esztendőben. 1000 forintos jelképes felajánlást köszönettel elfogadunk, így a következő könyvünket, Pap László nagytisztelt úr igehirdetéseit tartalmazó könyv második kötetét is biztonságosan tudjuk majd kiadni. Köszönöm szépen dr. Puskás Attila testvéremnek a szolgálatát, munkáját, Osván Zsolt testvéremnek a munkáját, és Köncöl Dánielné Eszterninek a munkáját. Sokat dolgoztak azért, hogy ez így, ilyen formában kézbe vehető legyen mindannyiunk számára. Legyen Istené a dicsőség. Kedves testvérek, a reformátusok lapját is hirdetem. Jövőre 400 forintra emelkedik majd a példányonkénti szám. Aki szeretné, hogy megrendeljük számára, azt kérem, hogy jelezze mindezt. Köszönettel fogadjuk testvéreink egyházfenntartói járulékát is, önkéntes adomány, mellyel gyülekezetünk életét tudjuk biztosítani. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink. December 27-én harang szólt Tatai Ferenc halálának 42. éves évfordulóján, emlékezett leánya és családja, fia és családja. December 27-én emlékharang szólt Barta Ferenc halálának 14. éves évfordulóján, emlékezett felesége és leánya. December 28-án emlékharang szólt Fóris Géza halálának 6. éves évfordulóján, emlékezett felesége, fia és családja. Istenünk vigasztalását és erejét kérjük emlékező testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem, ebben az esztendőben kedden óév napján 9 órakor lesz istentiszteletünk Csobánkán, 6 órától pedig Pomázon. Szerdán újévi istentiszteletet tartunk 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor Pomázon, 6 órakor pedig Budakalászon. Kiki, ahogyan be tud kapcsolódni az újévi alkalmakba, szeretettel várjuk, ugyanazt a prédikációt mondom mindenütt. Úgyhogy pénteken az ifjúsági alkalmunk elmarad, vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, alkalmaink előtt éneket fogunk majd tanulni. Kedves testvérek, Urunk őrizze a mi gyülekezetünk közösségét. Záró énekünket énekeljük, 509. dicséretünk lesz ez. Reggeli éneket már énekeltünk a 488-as dicsérettel. Most egy esti ének lesz, az óévhez közeledve aktuális ének, amikor megköszönjük Istennek minden hálaadását. Első, második és kilencedik versszakát énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!